Akkor lássunk neki. Ugye most ugye a tányát fogjuk tanulni, és tulajdonképpen ez már egy nagyon hosszú folyamat, amit már elég régen elkezdtünk, ezt a tanulást. Szerintem egy 4 évvel ezelőtt kezdtük el tanulni, és így a Szabad Egyetemnek az egyes változó, de hasonló tematikájú kurzusain folyamatosan tanuljuk. Most tartunk a 24. fejezetnél az 53-ból. De mivel sokan vannak most itt, akik hát nem vettek részt az előző 4 évben, ezért ígéretünk a szíven, ettől függetlenül, semmi gond, ettől függetlenül be fogtok tudni kapcsolódni a gondolatmenetbe, legalábbis remélem. Aki viszont úgy érzi, hogy még ez hiányos, és ezt a 24 fejezetet szeretné valóban bepótolni, annak ajánlom, hogy a zsidó.com-on fönt van az előző 4 évnek a hanganyaga. Ez körülbelül egy olyan 50-60 előadás, úgyhogy abból lehet még bölcsességet meríteni. De azért megpróbálom most a mai napon úgy nagyjából összefoglalni, hogy tulajdonképpen miről is szól. És a következő alkalommal magát a szöveget is el fogjuk kezdeni tanulmányi. Amit magáról a könyvről tudni kell, ez amit elhoztam magammal, ez a tánya, egy viszonylag kis könyv. Ugye van egy híres hasid mondás, ami úgy szól, hogy Anipoli Zuse, illetve a neve, amikor először végig tanulmányozta a tányát, akkor azt mondta, hogy a tánya szerzője, a Schneur Zalman rabbi, óriási dolgot vitt keresztül, egy ilyen kis könyvbe egy ilyen nagy istent belesűrített. De tulajdonképpen, ha amit, mint adat, amit érdemes tudni erről a könyvről, az az, hogy ez a haszid mozgalom, vagy a haszid irányzat megjelenése után, ez az első könyv, ami a haszidizmus filozófiáját összefoglalva írottan megjelent. Ugye a haszidizmus az az 1700-as év közepén indult meg, ugye az első tanítója a haszid világnak a Israel Baal Shem Tov volt, és a következő nemzedék volt az ő tanítványa, vitte tovább a lángot Mezricsi Mágit, és az ő tanítványa volt a Schneur Zalman rabbi, akit az előbb említettem, akit a haszidok úgy neveznek, hogy az Alter Rebbe, az öreg Rebbe, mégpedig azért, mert ő volt az, aki a haszidizmuson belül is egy új szemléletmódot indított el. Ezt a szemléletmódot úgy hívják, hogy Chabad, hogyha erről már ugye hallottatok. A Chabad az rövidítése a Kabbala által fölvázolt 3 intellektualitással kapcsolatos attribútumnak, a Chokhma, Bina, Dát, bölcsesség, értelem és tudás. Tehát ez a szemléletmódnak ez a neve. A másik neve az, hogy Lubavitch, ugyanis az Alter Rebbét követő vezetők, azok a fehér oroszországi kis Lubavitchon voltak az idő nagy részében, az évszázadok nagy részében. Most a Schneur Zalman rabbi ugye megírta ezt a könyvet, és a könyvnek 4 része van. Az első rész az úgynevezett Likut Teamarim, ami a szó szerint annyit jelent, hogy mondások gyűjteménye. A második rész a Sári Hudvemuna, a hit és az egység kapuja. A harmadik rész az a megtérés, megtérés levelei, és az utolsó, negyedik rész pedig úgynevezett szent levelek, majd mindjárt elmondom, hogy melyik rész miről szól. Majd később hozzájött egy ötödik rész is, amit úgy annak az a neve, hogy Kuntra Szászon, az utolsó füzet. Miről szól ezek az egyes blokkok? Az első rész, amit mi is tanulmányozunk, amiről mondtam, hogy a 24. fejezetnél tartunk, Likut Teamarim, az a mondások gyűjteménye, tulajdonképpen az ember a tánya terminológiájával úgy mondhatnánk, az ember útmutatás az ember számára az Istennel és a világgal való kapcsolat kiépítésében, vagy a erkölcsös, isteni, vagy jó, ahogy tetszik, amelyik szinoníma éppen tetszik, életvitel eléréséhez. Tehát megpróbál egy olyan utat leírni, egy olyan eszközt adni az ember kezébe, hogy tudja az ember, hogy hogyan tud eljutni az önfejlesztés legmagasabb fokára. Mi egyáltalán az a célpont, amit az embernek ki kell jelölni a saját maga számára, mint az önfejlesztés végpontja. Erről majd a mindjárt egy 2-3 perc múlva kicsit összetesebben fogunk beszélni. Tehát ez az első rész, és ez 53 fejezetből áll ez az első rész. A második rész, ugye az egység és a hit kapuja, az egy pusztán filozófiai rész, 12 fejezetből, ami a teremtésről és az Isten és a világ kapcsolatáról szól. Tulajdonképpen azt, ha lehet így definiálni, akkor azt írja le, hogy a zsidó felfogás szerint mit is jelent az, hogy teremtés, mit jelent az, hogy Isten. Vagy inkább, hogy jobban kifejezem, mit nem jelent az, hogy Isten. És tulajdonképpen ezt foglalja össze. A harmadik rész pedig az ígéret, a csúva, a megtérés levelei, pedig arról szól, hogy a nevében is benne van, hogyha valaki letért a jó útról, akkor hogyan lehet visszatérni arra a jó útra. Tudjuk is, hogy ugye a megtérés, a héberből való fordítása az, hogy megtérés, mint csúva, az nem egy jó fordítás, mert nem ezt jelenti a csúva, hanem megtérésnek a visszatérést. Tehát tulajdonképpen a visszatérés levelei, ugyanis magával, hogy ebben az anyagban is benne van, azt írja le, hogy a visszatérés, a csúva, vagy ahogy magyarul mondanák, a megtérés, az nem egyszerűen arról szól, hogy az ember valami rosszat csinált, akkor azt hogyan tudja kijavítani, hanem ez a visszatérés, ez a minden ember számára egy állandó feladat, olyan ember számára is, aki nem tért le a jó útról, hiszen arról van szó, hogy hogyan tud az ember visszatérni a saját belső eszenciájához, a saját belső lényegi lelkének legmélyebb pontjához. Most azt, hogyha így, akkor is, hogyha nem vétkezik, hanem csak éli itt az életét, hogyan tud rákapcsolódni erre a belső hangra. És az utolsó részek, a részei a könyvnek pedig ezeknek a témáknak a kiegészítései és magyarázatai, értelmezései. Hát akkor térjünk gyorsan vissza az első könyvre, és megpróbálom összefoglalni, hogy mi történt a 24 percben, ez nem lesz könnyű a hátralévő 50 percben, de azért elnézést kell, kicsit sok mindent fogok mondani most, vagy gyorsan fogom mondani egymás után. Ugye azt mondtam, hogy az ember, a tányának az első része, a Likutei Amarim, mondások gyűjteménye, különben a neve ennek a résznek, az nem teljesen tiszt. Inkább a szerző szerénységére utal, nem pedig a könyv tartalmára. És ha valakinek azt mondják, hogy a könyv címe a mondások gyűjteménye, akkor elképzel, hogy ilyen egymástól független mondások és anekdoták vannak ott összegyűjtve. De nem erről van szó. Ez a könyv ez egy nagyon strukturálisan, következetesen fölépített mű, amiben az egyik fejezet a másikat követi, és egy teljes képet ad nekünk a 53 fejezet végén. Csak azért nevezte a szerző mondások gyűjteményének, mert ezzel talán a szerénységét akarta kifejezni, hogy ő az elődeitől és mestereitől hallott mondások és írások alapján állította össze ezt anyagot. Ugye abból indulunk ki, hogy minden ember, a zsidóságnak egy alap gondolata, hogy minden ember eredendően jó, ami azt jelenti, hogy szemben mondjuk más egyes vallások tanításaival, ahol azt mondják, hogy minden ember eredendően rossz, a zsidóság azt tanítja, hogy minden ember eredendően jó, és igazából mindannyian szeretnénk jók lenni, mindannyiunkban ott van a lelkiismeret, és szeretnénk egy jó utat követni, szeretnénk eljutni, nem szeretnénk úgy meghalni, mint ahogy megszülettünk. Ugye a proféta is mondja, Adam la molo yulad, az ember az a munkára teremtetett. És a munka az nem csak azt jelenti, hogy megváltoztassuk a körülöttünk levő fizikai, materiális világot, hanem azt is jelenti, hogy elsősorban azt jelenti, legalábbis a zsidóság értelmezésében, hogy megváltoztassuk önmagunkat. Hiszen az egész életünk erről szól, különösen az életünk első pár éve vagy évtizede, hogy tanulunk, hogy megpróbálunk új dolgokat megismerni, megváltozni. De ha a tanulásról van szó, akkor a tanulás nem csak azt jelenti, hogy megtanuljunk dolgokat, és azok a mi személyiségünktől függetlenül valahol az agyunkban legyenek tárolva, hanem a tanulás valódi jelentése az az, amikor valamit megtanulok, és az annak hatása van rám is, a személyiségemre, a viselkedésemre, és így tovább. Az emberek arra törekednek, vagy legalábbis elvileg arra kéne, hogy törekedjünk, hogy folyamatosan fejlesszük önmagunkat, fejlesszük a személyiségünket, megszülettünk egy bizonyos fajta képességek halmazával, és bizonyos személyiségi vonásokkal, tehát most akkor az mind intellektuális, mind emocionális tárhalmazzal, utána erre rájön az a környezet, amiben mondjuk az első pár évben nevelkedünk, és utána ezekkel az eszközökkel megpróbáljuk a maximumot kihozni magunkból. A kérdés az, és ez a tárgyának az első része, ez definiálja először, hogy mi az, amit nekünk törekednünk kell elérni. Mi az, amit ki kell tűznünk magunk elé, mint végső cél. Akkor most megállok egy percet, és kérdezek titeket, szerintetek mi az, amit az embernek el kell érni ahhoz, hogy mi az a végső cél, ami az ember előtt van? Szádik, te már nagyon tanult ember vagy, akkor ugye azt mondja, Szádik, ugye a héber azt mondja, hogy igaz ember. Jó, gondolom, hogy mindenkinek nagyjából ez valahol a válasz, csak másképp fogja megfogalmazni. A kérdés az, hogy mit jelent az, hogy igaz ember? Mit jelent az, hogy jó ember? Van-e valakinek erre annyi?
Hát még gondolok, hogy van is, hogy sem gondolunk a rosszra, illetve ártó szándékkal sem gondolunk rosszra. A teljes igazságra törekedvén.
Igen, most mivel itt voltál az előző alkalom, akkor így segítesz nekünk. Igen, tehát arról van szó, hogy legalábbis az általában ezt így definiálja, ugye az emberek általában, amikor azt mondjuk, hogy mindenki arra törekszik. Gyakran lehet ezt hallani, hogy szerintem vannak jó emberek, rossz emberek. És én szeretnék jó ember lenni. Mit jelent a jó ember? Az egyszerű jelentése, hogy megkérdezem valakit az utcán, hogy mit jelent a jó ember, az első dolog, amit valószínűleg mindenki mondani fog, hogy nem árt a másiknak. Tehát a gyakorlat szintjén jó ember. Ha valaki emellett még egy istenhívő valaki, akkor ebbe belekeveri még Istent is, és azt mondja, hogy Istennek tetsző cselekedeteket fog csinálni. Hát, de minden elsősorban a gyakorlat szintjéről beszélünk. Tehát, hogy mondjuk nem fog lopni, nem fog a másikat megbántani, nem fog a másikról a háta mögött beszélni, és folytathatnám. Tehát a gyakorlat szintje. Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy jó, ez egy szint valóban érdemes elérni, hogy gyakorlatban legalább legyünk jó emberek, de el lehet-e érni ennél többet? El lehet-e érni esetleg azt is, hogy még gondolatban se legyenek az embernek, ne legyenek rossz gondolatai sem? El lehet-e azt érni, hogy ne csak, hogy ne tegyen rosszat, és ne beszéljen károsat, ne is gondoljon, még a gondolat világában sem kövessen el valamilyen nem tetszőt. Ugye most egyszerűen az azt jelenti, hogy mondjuk ne csak ne lopjon, ne csak ne beszéljen arról, hogy milyen jó dolog lenne lopni, hanem még ne is gondoljon arra, hogy milyen jó dolog lenne lopni. Erre valaki azt fogja mondani, hogy jó, ez egy elérhető szint, de szinte lehetetlen. Ha nagyon megerőltetjük magunkat, esetleg elérhető, de szinte lehetetlen. Akkor tovább viszem a kérdést. El lehet-e azt érni, hogy ne csak ne cselekedjen az ember rosszat, és ne beszéljen rosszat, és ne gondoljon rosszra, esetleg el lehet-e azt érni, hogy föl sem merüljön benne semmifajta rossz ösztön, vagy semmifajta rossz vágy, amit aztán tovább vinne gondolatban, beszédben, cselekedetben. Ugye a gondolat, amikor azt mondom, hogy gondolat, akkor annak két fázisa van. Van az, amikor aktívan gondolkozol valami, kifejted magadnak, és van az, amikor egy vágy fölmerül benned. Most azt mondjuk, hogy nem csak a másodikat elérni, hanem az elsőt, hogy ne ismerüljön benned fel semmifajta negatív vágy. Ha meglátsz egy valami vonzót, akkor ne csak ne beszélj róla, meg ne cselekedj a szerint, hanem még csak eszedbe se jusson, hogy azt mondjuk eltulajdonítsad, vagy a vágy sem erüljön föl benned, hogy ezt milyen jó lenne ellopni. És itt az általában azt mondja, hogy ezekre a kérdésekre válaszolt, hogy külön kell választani az embernek magát az embert, mint aki valamilyen tárházzal rendelkezik, és az embernek az eszközeit. És ő azt mondja, elmondom, hogy ez mit jelent. Ő azt mondja, hogy az eszközök az a gondolatbeli cselekedet, és az ember maga pedig az intellektuális és emocionális tárház. Most ezt megpróbálom egy példával kifejteni. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy az ember, azt, hogy az ember elérje az eszközök szintjén, ő ezt eszközök vagy ruháknak nevezi, a cselekedetet, beszédet, gondolatot, elérje azt, hogy kifinomult legyen, és elérje a tisztaságot, hogy úgy mondja. Ez egy nagyon nehéz feladat, de ez elérhető. Elérhető az, hogy az ember ne cselekedjen rosszat, ne beszéljen rosszat, és ne is gondoljon rosszat, a gondolat alatt itt a kifejtős részét érti a gondolatnak, amikor itt aktívan elmélkedik rajta. De a másik történet az az, hogy az embernek a maga a tárháza, az emocionális tárháza, az nem nagyon változtatható meg, mert ez egy beleszületett dolog. Ha valaki nagyon megerőlteti magát, és arra született, hogy ennek a megerőltetésnek gyümölcsönje, akkor esetleg meg tudja változtatni. De alapból ezt ne is törekedjünk, ne gondoljuk, hogy ez valamikor sikerülni fog. Hogy elmondjam, hogy mit értek ezzel a következő. Mondjuk valaki úgy született, hogy mondjuk kézenfekvő példát mondja, mondjuk valaki, ugye vannak, különböző emberek vannak a szexuális vágyak terén, de vannak emberek, akik úgy vele született, hogy mondjuk borzasztó, akár nem borzasztó, csak lényegesen intenzívebb szexuális vágyaik vannak, mint mondjuk más embereknek. Ez akár valahol egy biológiai vagy hormonális kérdés is. Önmagában valakinek szexuális vágyai vannak, ez még nem. A zsidóság szerint ez még nem. Bűn. Ugye? Különösen, hogyha van egy szép férje vagy felesége, és azzal ki is éri ezen vágyait. Most akkor ez egy adottság, hogy valakinek szexuális vágyai vannak. Az is adottság, hogy mivel ilyen típusú vágyai vannak, esetleg könnyebben elvihetik ezek a vágyak őt egy tilos teretre, mondjuk nevezzük így. Tehát könnyebb, nem szeretjük ezt a bűn kifejezést, mert már nálunk a zsidóknál nincs ennyire így. De mondjuk könnyebben eshet, könnyebben botolhat meg, hogy úgy mondjam, ha valaki így született. Akkor ugye mire kell neki törekednie? Arra, hogy ne legyenek szexuális vágyai? Vagy arra, hogy ezeket a szexuális vágyakat, azoknak most időzelve sajnos nincs elég jobb szó, bűnös formájában, ne cselekedjen el azok szerint, és ne beszéljen róluk, és ne gondolkodjon róluk. Mert azt mondja az álterebe, az elsőre törekedni, hogy neki ne legyenek ilyen vágyai, azt nem lehet elvárni, mert lehetetlen az embert megváltoztatni, ha ilyen vágyakkal született. Hát mondjuk lehet, hogy valami hormonális beavatkozás esetleg segít rajta, de az álterebe idejében ez még nem merült föl, és hát van egy egészséges dolog. De a második rész, hogy a beszéd, a cselekedet és a gondolat szintjén ne fejtse ezeket ki, az már egy elképzelhető dolog. És ugyanígy ezt fölvehethetném, mondjuk vannak emberek, akikben beleszülettem, sokkal nagyobb hajlamuk van arra, hogy a vagyarat mondjuk gyarapítsák, mint más. Hogy sokkal nagyobb élvezetet és örömet szerez számukra a vagyongyarapítás, mint mások. És ez emiatt aztán könnyebben eshetnek, vagy megint csak kerülhetnek olyan területre, ami viszont már nem. A jó ember kategóriája. Erre azt mondja az álterebe, hogy ne legyenek ilyen inklinációi, ilyen vágyai, vagy ilyen ne kezdeményeződjön benne ilyen vágy, azt ő nem tudja meghatározni. Ő nem tudja ezt elérni saját magában. De azt, hogy ha ilyen vágy fölmerül, akkor azt ne hagyja a kifejeződésre jutni a cselekedet, a beszéd és az aktív gondolkodás szintjén, az elképzelhető. Mondok egy példát. Akkor megyünk egy harmadik példát. Valaki nagyon szeret, csak hogy egy kicsit zsidós példa, nagyon szeret enni. méghozzá mondjuk, nagyon megkívánja a hamburgert, ami ugye nem kóser. Akkor az általában azt mondja, azt, hogy megkívántad a hamburgert, emiatt még nem kell lerombozódnod, mert ezzel nem tudsz mit kezdeni. De ha felmerül benned egy ilyen vágy, akkor minimum, hogy nem eszel belőle, továbbá nem beszélsz arra, hogy milyen jó lenne egy hamburgert megenni, és direkt mondok egy ilyen példát, hogy ne kelljen. A harmadik pedig, hogy még csak ne is elmélkedjél azon, hogy hú, de jó lenne az a hamburger, anélkül, hogy beszélnél róla. Akkor erre a három dologra törekedned kell. A negyedik dologra, hogy még csak ne is legyen benned ilyen vágy, arra nem nagyon tudsz törekedni, mert hát mondjuk lehet rá törekedni, nem mész el mondjuk McDonald's-ok mellett, és akkor kevésbé fog egyáltalán a szemedbe jönni, meg az illatát nem fogod megérezni. És nyilván ezt a példát sok minden másra át lehet ültetni. De többet ennél nem nagyon tudsz tenni. Tehát erre azt mondja az Alter Rebbe, hogy erre kell törekedni, arra kell törekedni, hogy az ember a gyakorlatnak ezen a szintjén, és ez már nem csak az utca ember által nevezett gyakorlat, hiszen a gondolkodást az emberek nem szokták belevenni. Nem azt mondja, ha megkérdez az utca embereit, azt mondja, ne cselekedj rosszat. Beszélni, hát az attól függ. Gondolatot, az már ma teljesen magánügy. Itt azt mondjuk, nem, ennél sokkal többről van szó, arról van szó, hogy nem csak gyakorlat és beszéd, hanem még a gondolatot is tudod kontrollálni. És ez egy nagyon fontos gondolat. Az ember a gondolatait azt ugyanúgy tudja kontrollálni, mint ahogy a cselekedeteit és a beszédet is. Az ember képes arra, hogy kontrollálja a gondolatait. Ha valamire gondolsz, akkor abban a percben, hogy észreveszed, hogy azon gondolkodsz, onnantól fogva az már egy tudatos gondolat továbbvitel, onnantól fogva tudod kontrollál helyezni azt, hogy mire gondoljál. El tudsz hesegetni a gondolatot, ez sokszor nem könnyű, de van rá lehetőség. Tehát ez az első gondolat. És erre azt mondja az álterebe. Az embereknek három típusa van, de ez folyamatosan változhat. Tehát nem azt, hogy beleszülettél ebbe, és akkor onnantól elkezdve hagyni. Az a típusú ember, aki nem lesz úrrá az ilyen típusú vágyain, vagy a gondolat, vagy a beszéd, vagy a cselekedet szintjén, azt úgy hívja, hogy rássá. Rossz. Az az ember, aki a másik véglet, aki még azt is képes megváltoztatni, hogy ne is legyenek ilyen vágyai, amire azt mondtuk, hogy szinte lehetetlen, de mondjuk, hogy van egy-két ilyen ember, az a cádik, az az igaz. És az az ember, aki nem képes azt megváltoztatni, hogy ne legyenek ilyen vágyai, de képes azt elérni, hogyha ilyen vágyai fölmerülnek, akkor azt ne hagyja kifejeződésre jutni a gondolat, a beszéd, a cselekedet szintjén, az az ember a közepes, a bénani. És azt mondja az általában, mindenkinek arra kell törekednie, hogy legalább közepes legyen. Bénani legyen, mert ez egy elérhető, előrehető szint. Volt egy kérdés, aztán folytattam.
Az ember a belső motiváció irányítja. És hiába lenne a jó szándékozásnak, sokszor szokták mondani azt, hogy jó éje rosszat, tehát hogy valaki segített, hogy bajban segített. És a másik, hogy nehogy hálásnak kelljen lenni.
Igen.
Nem tudna természetesen miatt, és a lényeg az, hogy illetően át. És ez a későbbi motivációban, egyszerűsítve, rossz irányba terjed az illető. Hogy azért segítsek rajta, hogy azt nekem betartson, meg felelősséget okozzon.
Igen.
Van a minden életben egy ilyesmi, tehát ilyen.
Hogyha ha valaki jót tesz, akkor azért teszi, hogy utána...
Segítsen a másikon.
Igen.
Nem válja, de semmit. A másik nem semmi, hanem rosszabb teszi, de utálálja meg.
Van ilyen.
Mert...
Az van egy történet.
Nem akar hálálkodni, és nekik egy ilyen, de inkább...
Jó, hát sokféle élethelyzet van.
A tulajdonságát illetőnek egy kicsit rongyja. Tehát a...
Igen. Ja, aztán hogy ez nem fogja motiválni arra, hogy továbbra is jót tegyen. Van egy szép történet a pozsonyi rabbival, Schreiber Mózes, egyszer valakinek, valaki nagy segítséget kért tőle, és nagyon kihúzta a bajból, és amikor megkérdezte, Rabbi, mivel hálálja meg, akkor azt bár egy kicsit kiment a udvarra, és visszaadott egy pár kis követ. Ezzel. Szóval adta neki. Mire gondolt? Hát majd ezzel dobd meg. Mire gondolsz? Jaj, figyelj! Át, amikor valaki jót tesz valakinek, nagyon jót tesz valakinek, akkor az azáltal meg szokta dobni kővel. Csak kiskövekkel dobják. De odaadom neked a kisköveket. De hát a jótevés, az, ha teljesen önzetlen, akkor az ember nem azért teszi, hogy neki, de nyilván ezt a szintet nehéz elérni, nem azért teszi, hogy utána meghálálják, ha bár jól esik neki esetleg, hogy meghálálják, hanem az igazságért teszi, nem pedig. De hát nyilván ebben nagyon sokféle szint van. Szóval visszatérve, akkor azt mondjuk, hogy az ember, összefoglalva, az ember nem tud változtatni a, ahogy neveztem, intellektuális és emocionális tárházán, ami maga a lélek tulajdonképpen, de tud változtatni azon, hogy ezeket milyen módon öltözteti föl. Milyen cselekedetekkel, milyen beszéddel és milyen gondolatokkal. A tárház alatt mit értek? Tehát az, hogy az embernek milyen intellektuális képességei vannak, és milyen emocionális képességei vannak, az egy beleszületett dolog, illetve részben egy kicsit még mondjuk a neveltetés kérdése, de mi gondoljuk, hogy ez mondjuk azért 95%-ban beleszületett dolog, és az emocionális dolgok is, tehát hogy valaki mennyire szeretetteljes, vagy mennyire szigorú, stb. Ezek mind azért nagyon nehezen változtatható ügyek. Még egy nagyon érdekes dolgot az álterben. Azt mondja, hogy az ember megfigyelheti, és ez a következő fontos, ez volt az első fontos téma, most a következő fontos téma. Azt mondja, hogy az ember megfigyelheti önmagában, hogy tulajdonképpen, mint hogyha két mozgató, motiváló erő lenne az emberben. Van mielőtt a nevén neveznénk őket, akkor csak megpróbálom körülírni. Van egy olyan motiváló erő az emberben, ami állandóan az ego és az önkielégítés és az önhaszon és a saját a gyarapodása és örömszerzése, tehát ami az embernek az egója köré durvább és kevésbé durvább formán, de az egója köré épül. Ez valahol azért az életünknek a nagy része, tehát ez jelenik meg, motiváló erő. És van egy másik motiváló erő, ami viszont az igazságot keresi, a tisztaságot, még akár a saját alázata árán is, tehát még akár azon az áron is, hogy neki ebből nem lesz jobb, hanem akár egy kicsit még érvágás a saját egóján. De minden esetre egy ilyen hang is van bennünk. Ugye néha ez szólal meg, és néha az szólal meg. Mert azt mondja az általában, ez a két hang, ez tulajdonképpen két, a léleknek két része. A szívnek a bal része, meg a jobb része. Tehát, mint hogyha az emberi személyiség, az két, mint a manapság vannak ugye ezek a elektromos autók, amiben van egy elektromos motor, egy villanymotor is, meg egy benzinmotor is. Az ember is két motor van. Azt mondja, van egy állati ösztönlélek, és ennek a léleknek a tekintetében semmiben nem különbözünk, ezért is az a neve, hogy állati, a többi élőlénytől. A többi élőlény is alapvetően egy egocentrikus fenntartás, ami folyamatosan motiválja. Van viszont bennünk egy isteni lélek is, ami viszont eltér, amiben viszont eltérőek vagyunk a többiektől. Ez pedig az, ami nem a mi egónkról szól, hanem Istenről. Ez a két motor ugyanazt a eszköztárt használja, tehát ugyanazokat az intellektuális képességeket és emocionális képességeket, és természetesen ugyanazokat a ruhákat is, ahogy mondtuk, ugye a gondolatbeszéd cselekedet. Mondok erre egy egyszerű példát. Mondjuk kezdjük a legelején, tehát végigcsináljuk a folyamatot. Az embernek van egy olyan emocionális vágya, hogy gazdag legyen. És elkezd azon, ez az emóció. Jó, akkor itt már az emocionális tárházból már használtunk egyet. Akkor elkezd azon, az intellektuális képességeit elkezdi azzal használni, hogy hogyan tudná ezt megvalósítani, és arra jut, hogy arra következtetésre jut, hogy ha kirabol egy bankot, akkor ez teljesülhet. Ezek után elkezdi a gondolataival végiggondolni, hogy milyen módon tudná ki kirabolni a bankot, illetve milyen jó lenne, tehát milyen jó lesz majd, amikor ő kirabolja a bankot. Majd fölhívja a bűntársait, hogy akkor beszéljük meg, hogy hogyan kéne ezt végigcsinálni, és majd a gyakorlatban ezt meg is csinálja. Akkor ez a motiváló motor, az itt a villanymotor volt, tehát az állati ösztönlélek, ami egy egocentrikus motiváló erő, hogy ő gyarapodjon és gazdagodjon bármilyen. És utána ezt használta föl az intellektust, és ezt használta föl a gondolatot, a beszédet, a cselekedetet, és így tovább. De lehet egy egészen más gondolat is. Valaki mondjuk megsajnál egy szegény embert, akkor ez a megsajnálás, ez úgy történik, hogy nem feltétlenül így történik, de most ezt így fogom leírni. Úgy történik, megy az utcán, meglátja a szegény embert, ez azon gondolat, hogy ez a szerencsétlen miért ül itt a hidegben a földön, és akkor ezt egy ilyen gyors logikai következtetéssel végigvisz, hogy hát valószínűleg azért, mert nem nincs otthon, nincs neki nappali, ahol a kandalló mellett ülhetne, és arra a következtetésre jut, hogy lehet, hogy ő otthontalan, majd arra jut, akkor majd ebből az intellektuális végvezetésből lejut oda, hogy emocionálisan, hogy hú, azt az elég kellemetlen lehet, hogyha én ilyen helyzetben, amikor az egy kicsit fáznék, és arra a következtetésre jut, hogy akkor kéne rajta segíteni, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan tudna segíteni rajta, majd elkezd erről beszélni, és majd segít is rajta. Akkor ugyanaz a tárház, és ugyanaz az ember végigcsinált egyfajta motiváló erőből jövő folyamatot, és végigcsinált egy másik fajta motiváló erőből jövő folyamatot. Az általában azt mondja, hogy a két erő az folyamatosan ott dolgozik bennünk, és az embernek arra kell törekednie, hogy minél inkább az isteni motiváló motor kerüljön előtérbe, és minél kevésbé ez az állati ösztönlélek kerüljön előtérbe. Tehát ez volt akkor a második fontos, amire most olyan dolgokat mondok el, amikre utána lesz majd mindig utalás, és akkor hogy kicsit képbe legyünk, igen?
Szeretném kérdezni, hogy a szolcsik arról viszont gyakran, hogy akkor vannak gondolataik, hogy szeretnénk valamit, de az nem jó, és akkor tereljük el a gondolatunkat.
Igen.
Hát ez így nagyon egyszerű kimondani, hogy tereljük el.
De nehezebb megcsinálni.
Hát mi erre a recept?
Salamon király azt mondja, akkor a kérdés az volt, hogy mi a recept arra, hogy ha fölmerül egy rossz vágy vagy gondolat, akkor azt el tudjam hesegetni. Igen, ezt egy szóval mondtam, hogy ez nem egy könnyű feladat, de lehetséges. Nem egy mission impossible, de mégis mégsem könnyű. A megoldása ennek, a Salamon király azt mondja, ezt lehet, hogy nem ő mondja, valaki azt mondja, hogy a sötétséget nem lehet sötétséggel legyőzni. Ezt mondja, hogy ha kardozni azzal a gondolattal, az nem vezet oda, hogy nem. Tehát, hogy azt mondja, hú, ez nem egy jó gondolat, erre nem gondolok, ez nem megy, akivel csak bele lehet gyogyozni, de ez nem segít. Mivel tud segíteni az, hogy mégis elmenjek? Azon, hogy aktívan elkezdesz valami máson gondolkodni. Tehát mondjuk van egy olyan téma, vagy egy semleges, vagy akár egy szent ügy, ami egy gondolkoztató téma. Tehát, ami ugye eleve azt felvetném most, mint, tehát, hogy az önmagában az ember tudatosan gondolkodjon, az nem egy káros dolog. Tehát, hogy leüljön, és azt mondja, hogy na most én ezzel fogok gondolkodni, ezt próbáljuk meg. Most leülök, és én ezen fogok gondolkodni, és végigviszem, hogy A, mint hogyha egy matematikai példát oldalék meg A-tól B-be, B-től lehet a C-be, D is, és akkor ezt így, most ezt az emberek többsége nem szokta az élete nagy részében gyakorolni, csak úgy megy a gondolat elő, hogy spontán bejön valami, és akkor észre se veszi, és már ki tudja, merre van. Nem, már nagyon messze. És akkor bejön valami más, lát valamit, az eszébe jutott valami. Tehát úgy nem ő kontrollálja a gondolatait, hanem a gondolatai viszik őt tovább. Sajnos vannak emberek, akik nem csak a gondolat szintjén, hanem a beszéd és a gyakorlat szintjén is így vannak. Tulajdonképpen mindannyian, saját magát is beleértve, ugye ilyen emberek vagyunk. De a gondolat szintjén mindenképpen. Tehát az első dolog, az embernek meg kell tanulnia azt, hogy legyenek ügyek vagy témák, amiket megpróbál akár csak mint egy matematikai levezetést végig gondolni. És amikor fölmerül benne egy rossz gondolat, akkor ez mindig egy Jolly Joker, amit elő is lehet húzni, és azon elkezdeni gondolkodni. És sokkal könnyebb lesz így elhesegetni a gondolatot, mint a gondolattal, az a rossz gondolattal önmagában harcolni. Ugyanez a helyzet a beszédnél is, vagy a cselekedetnél is. Ha valaki valami rosszat beszél, vagy rosszat cselekszik, és ezt észreveszi magán, sokkal könnyebb úgy váltani, hogy valami jót kezd el csinálni, vagy beszélni, mert akkor azt elviszi egy másik helyre. És az az igazság, hogy még visszautalva a gondolatra, ez segít a gondolaton is. Hogyha te valami rosszan gondolkozol, akkor ha nem tudsz elkezdeni gondolkodni valami pozitívon, mert most éppen nem vagy olyan állapotban, ha el fogsz kezdeni cselekedni valami jót, akkor az a gondolataidra is vissza fog hatni. Hogyha elkezdesz cselekedni jót, hogy akár beszélni valami jóról, akkor ez az oka különben annak, hogy többek közt, hogy a zsidóknál, az imádkozásnál ki is mondjuk az ima szavait, arra hangsúlyt, tehát biztos, hogy volt a zsinagógában, látjuk elég viszonylag hangos, mondjuk katolikus templommal összehasonlítva viszonylag hangos egy ilyen zsidó imádkozás. Jobb esetben nem azért, mert az üzletről beszélgettünk, hanem mert tényleg imádkozunk. De hangos, és az egyik, tehát hogy kimondjuk a szavakat, a másik pedig, hogy dülöngélünk, meg mozgunk is közben. Ennek is az az oka, hogyha ima közben fölmerül valami rossz gondolat, könnyebb visszatérni a jóhoz, hogyha van egy szöveg, amit olvasol, tehát a száddal és aztán a szemben is mozog, fizikailag is kötődsz a pozitív tartalomhoz, ez jobban fog segíteni neked visszatérni a gondolatban is a pozitívhoz, mint hogy csak ott ülnénk és meditálnánk. Van. Jó, akkor tehát mit beszéltünk? Igen. Akkor most akkor a második dolgot is megbeszéltük, tehát ez a kétfajta lélek, az Isten lélek és az Isten lélek és az állati ösztönlélek. Most a harmadik téma. Az előbb azt mondtam, hogy vannak az intellektuális képességek, meg az emocionális képességek. Tulajdonképpen az általában azt mondja, hogy az ember képességei közül, most itt a fizikaiakat leszámítva, hogy lát, hal, szagol, áll, gyalog, stb. Ezeket leszámolva, az emberi lélek az csak ebből a kettőből áll. Az intellektus és az emóció. Ezt mindenki el tudja fogadni? Tehát, vagy mi az alapvető különbség a kettő között? Van még más is különben, de most leegyszerűsítsük a képletet. Vagy mi a különbség a kettő között? Az alapvető különbség az, hogy az intellektus az nem rólam szól, hanem az tőlem függetlenül is létezik. Tehát az, hogy kettő meg kettő az négy, az akkor is létezik, hogyha ha én nem gondolok arra, hogy kettő meg kettő. Nem értem azt, hogy kettő meg kettő az négy, akkor is kettő meg kettő az négy. Ez egy tőlem független dolog, a kettő meg kettő négy még nem feltétlenül hoz engem látva. Nem kezdek transzba esni attól, hogy kettő meg kettő az négy. Az érzelem viszont az nélkülem nincs. Azt nem lehet értelmezni, hogy szeretet, hogy nem két emberről, vagy két dolognak a viszonyáról van szó. Lehet, hogy van szeretet a világban nekülem is, két ember között, de ha én nem vagyok a képben, akkor az én szeretetem az nem létezik. Vagyis az csak az én kapatom valakivel, vagy valamivel. Tehát ott már rólam van szó, ott már az alany bekerül a képletbe. Azt mondja az Alterebe, hogy az intellektusba számítja az Alterebe a tapasztalást is különben. Ugye, mert a tapasztalás az intellektusnak az első pontja. Mi az első pont a megértéshez? Az, hogy megtapasztalt. Ugye, valami történik mondjuk nézzük a tudományos kutatásokat. Mi az első dolog, amit a kutatók csinálnak? Bizonyos adatokat gyűjtenek. Ez a tapasztalás része. Most a kék bálnák merre vonulnak, nem tudom, párzás idején. Akkor ez most a tapasztalat gyűjtse. Amikor ezt megtapasztalták, majd az információt összegyűjtötték, megpróbálják megérteni az összefüggést a dolgok között. De a tapasztalatgyűjtés is, most nem csak a kutatók esetén, mindjárt mondnak egy példát az emberek esetén, vagy egy egyszerű emberi folyamat esetén is, ezt az intellektushoz kapcsoljuk. Az általában azt mondja, miért elmond, hogy ő mit mond, kérdezve a titeket, szerintetek, ha tényleg így külön lehet választani az intellektust és az emóciót, akkor mi van előbb? Vagy mi van följebb? Igen. Mi a különbség?
Hát tudom, hogy az, ami az ember belőször jelentkezik.
Igen. Az emóció.
Az
a följebb van, azt úgy érted, hogy magasabb rendű?
Hát igen, meg mondjuk sok esetben követi az. Ösztönösebben jön.
Az emóció az ösztönös, és az intellektus az meg csak fut az emóció. Igen, az esetek többségében így van. De az általában azt következőt mondja, azt mondja, először is nem egészséges, hogy így van. Ő azt mondja, hogy az, amiről te beszélsz, az az ösztönös viselkedés. Ez az állatoknál is hasonló módon van, mint az emberek állati ösztönénél. Hát mire gondolunk, a róka mondjuk megkívánja a tyúkot, akkor ez az emocionális része az ő életének, és aztán amikor kitalálja nagyon furfangosan, hogy hogy fog állni a kerítésen, az pedig az intellektuális része. Az ember attól más, abban más. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, a dróka nem képes legyőzni az emóciót. Ezt erre nem képes. Az ember viszont abban más, hogy egyrészt, ha fölmerül benne egy emóció, ő azt képes legyőzni, és azt mondja, hogy lehet, hogy én vágyok arra a tyúkra, de nem mozgok abba az irányba, mert ez nem vezetne jóra. Nem vezetne jóra. Akkor ez már intellektuális következtetés. Ha nem lenne intellektusom, egy független, az emóciómtól független intellektusom, nem tudnék erre a következtetésre jutni, mert belennék zárva az emóció világba. A róka nem tud arra a következtetésre jutni, hogy nekem nem lesz jó az a tyúk. Maximum egy másik érzelem tudja őt elriasztani. Tehát mondjuk, ha megijed a gazdától, akkor de nem azért, mert ő nem szereti a tyúkot, vagy azért, mert belátja, hogy a tyúk egészségtelen. Vegyük mondjuk az ember példáját. Az ember mondjuk szenvedélybeteg, cigarettázik, dohányzik, nagyon erős vágy, akár biológiai, vagy értelemben is, ugye, termelődik, mert egy anyag hiánya, és ez egy vágy van egy cigaretta után. Akkor az intellektusa által, hogy ő megérti, mert megnézett egy pár ilyen filmet, és olvasott a témáról, ő megérti, hogy mennyire egészségtelen a dohányzás, ez el tudja őt juttatni arra, hogy hiába vágyakozik a cigarettára, mégse cigarettázon. Sőt, ne csak gyakorlatban, még csak ne is beszéljen róla, és ne is gondoljon rá. Még valamit el tud érni az ember. Ez már egy sokkal nehezebb dolog, de ezt is el tudja érni. Hogy olyan hatással van rá az intellektusa, hogy nem csak, hogy nem emóció által viselkedik, vagy az emóció által diktált irányban halad, hanem megváltoztatja azt az emóciót. Ő vágyakozik a cigarettára. De mivel megértette, hogy milyen káros a dohányzás, egy idő után már undorodik a cigarettától. Megváltozott az emóció. Megváltozott az érzelem. Most már nem vágyakozik iránta, hanem kifejezetten taszítja. Erre egy állat nem képes. És a következőt mondja az Alter-Rebbe. Az ember, az isteni léleknél, ugye mondtuk, hogy van két motor. Az isteni lélek, meg az állati. Az isteni léleknél, kezdjük a másiknál. Az állati léleknél ott mindig mi az első, ahogy mondtad, az ösztönös emóció, a spontanizmus. Hogy egyszer csak föllángol benne valami. És akkor minden alárendelődik annak. Az intellektusa is, a gondolat, a beszéd, a cselekedet teljesen urá lesz rajta. Az ilyen embert, azt mondjuk, ez egy állat. Különösen, hogyha ez nagyon mondjuk mások kárára van, vagy mit tudom. És valóban ez az állati ösztönnek a megjelenése, csak ez mondjuk nem mindig, amíg nagyon vannak apró dolgok, amiknél ez nem fejeződik ki, de tulajdonképpen, vagy nem annyira látványosan állat az az ember, de tulajdonképpen mindannyiunkkal így van, hogy amikor így viselkedünk, akkor nem vagyunk különbek más emlős társaimtól. Az isteni léleknél viszont fordított az a helyzet, ott az van, hogy az intellektus feljebb és előbb van, mint az érzelmek, és mit jelent az, hogy feljebb és előbb van? Azt jelenti, hogy ha egyrészt fölmerül egy ilyen érzelem, akkor az isteni lélek az intellektus által azt vissza tudja kalapálni a helyére, illetve meg tudja változtatni, ahogy mondtam az előbb, illetve van még egy dolog. Az intellektus által, mivel bennünk van isteni lélek, és így az intellektus valóban független, vagy magasabb rendű, mint az emóció, képesek vagyunk új érzelmeket szülni. Mondok egy példát. Valakit mondjuk általában szerelem, az hogy kezdődik, az nem az intellektus által kezdődik, hanem meglátja, mit tudom én, nagy szerelem. Ezzel semmi baj nincsen. Majd erre mindjárt visszatérünk, mert hogy akkor miért nincs semmi baj, hogyha ez is az állati ösztönből jön, akkor ez lehet, hogy úgy kéne, hogy az ember szerelmes legyen, hogy végig gondolja, és akkor abból következtet, és utána. De nem így megy. De mondjuk egy másik példát. Nem szerelem, hanem gyűlölet. Ugyancsak gyakran így megy, hogy meglátja a palit, és rögtön gyűlöli. Ahogy meglátta, csúnya az orra, furcsán viselkedik, és már is. És egy kicsit túlzok, de tulajdonképpen ez gyakran így van. Nem egyszer fordul elő, velünk is, meg másokkal, csak másoknál könnyebben észrevesszük, hogy úgy nyilatkoznak másokról, tehát gőzük sincs, hogy ki ez az illető, csak kétszer találkoztak meg, de őnekik már manapság fenntartásaik vannak. Ugye? Pedig fogalmuk sincs, csak van egy benyomásuk az illetőről, és az kivált egy érzelmet. Most az ember két dolgokra is képes egy ilyen helyzetben. Egyrészt képes arra, ha állatként viselkedik, akkor megy tovább ez a gyűlölet, és ezt szerint is cselekszik, beszél, stb. De ha nem állatként, hanem emberként viselkedik, akkor egyrészt képes arra, hogy elnyomja magában ezt az érzést, és azt mondja, hát azért gondoljuk már végig, hogy ez nem így megy, és mit tudom én, és elnyomja magában. Illetve egy másik dologra képes, hogyha jobban megismeri az illetőt, elbeszélget vele, megismeri a hátterét, és nem csak az orra alapján, és a külsődleges viselkedés alapján ítélkezik fölötte, akkor olyan szinten megismeri, hogy akár megszereti az illetőt. Vagy, ha nem is szereti meg, de mondjuk az a gyűlölet, az átváltozik szánalomra. Elkezdi sajnálni. Az is egy másfajta érzés. Ő képes változtatni az ilyen típusú érzéseit is. Meg kell, hogy mondjam, hogy az előbb említett szerelemmel is hasonlóan van. Lehet, hogy ott van egy óriási föllángvás, aztán megszólal az intellektus, és azt mondja, hát azért itt lehet, hogy első látásra jól nézett ki, de ha kicsit jobban belegondolok, akkor azért ez egyáltalán olyan fényes, mint aminek tűnik, és akkor a dolog így az intellektus által is megváltozhat. Tehát az ember ebben különb az állatoknál, és ez azt jelenti, hogy az ember képes nem csak arra, hogy elnyomja, vagy megváltoztassa az érzelmeit, arra is képes, hogy új érzelmeket generáljon. Tehát az ember mondjuk megtanulja a afrikai éhező gyermekek helyzetét, tehát közből tanulja, és olyan szinten megérti, hogy egy idő után ebből érzelem is lesz. Nem feltétlenül lesz. Az is elképzelhető, hogy mindig megmarad az értelem szintje. De képes arra az ember, hogy ebből aztán érzelem szülessen, és nagyon megsajnálja azokat a gyerekeket, és az akár az életét is megváltoztassa. Miért volt fontos ezt el? Most jövünk a következő. Még két dolog lesz, amiről beszélünk. Eddig volt, ez volt a harmadik, vagy a negyedik? Harmadik. Most a következő dolog pedig az, hogy az embernek mire kell törekednie. Amikor azt mondtuk, hogy az embernek törekednie az legelején, hogy az embernek törekednie kell arra, hogy jó ember legyen, akkor ugye abban az utcai kontextusban beszéltünk erről, hogy hát a másik emberrel szemben, embertársaival szemben, stb. A zsidóság ennél többet vár el az embertől. Azt mondja, hogy nyilván az Istennel való kapcsolat is ebbe beleszól ebbe a témába, és azt mondja, hogy Istennel is egyfajta emocionális kapcsolatba kell lépni. Nem elég az isteni útmutatásokat követni, mint a szolgák, hanem emocionálisan is kapcsolatba kell vele lépni. Hogy tud az ember, ez egy nagyon szép Hogyják, hogy hát lehet ilyeneket látni, ilyen grafikikat, hogy Isten szeret, meg te is szereted Isten, meg egy hasonló. Hogy lehet Istennel emocionális kapcsolatba lépni? Egy másik emberrel lehet. Ugye? Leülök vele, beszélgetünk, elmegyünk moziba, mit tudom én. Van csatlakozási pont, van tapasztalási lehetőség. De Isten nem tudok elmenni moziba, és én azt sem tudom, hogy ki ő. Hogyan közelítsem meg? Az egész nincs. Ugye? Hogyan tudom megközelíteni Istent, hogy bármi érzelmem legyen el? Az ember, aki egy nap fölkezd, azt mondja, én imádom Istent, én nekem kétségeim vannak, az lehet, hogy ő imád valamit, de hogy az Isten, az nem világos, hogy hogy jutott ő oda, hogy én nem tudom azt mondani, hogy én imádom John Smith-et, akit nem is ismerek. Ha én egy reggel fölkezd, azt mondja, én imádom őt, de biztos, hogy te azt imádod, aki ő valójában? Ha nem ismerem, akkor hogy tudod imádni? Erre azt mondja a zsidóság, mégis elvárja, sőt, a Tóra maga azt mondja, hogy szeresd az örökkévaló Istenedet. De hát hogy tudom szeretni, hogyha én nekem én nem is ismerem? Tehát az, arra nem lehet engem engem nem lehet megparancsolni, hogy szeressek. Nem lehet megparancsolni, hogy szeressek valakit. Tehát az, ha nem megy, akkor hiába, hogy lehet erre. És erre azt mondja, hogy itt is az intellektus, amit mondtunk. Ugye, mivel az intellektus által képes az ember generálni érzelmeket, ezért az ember képes mégis eljutni oda, hogy érzelmei legyenek Istennel kapcsolatban. De hogy? Ugye az Isten nem lehet megtapintani. Egy másik embert meg lehet tapintani, meg lehet simogatni a fejét, meg lehet fogni a kezét, lehet látni a szemét, a hangját lehet hallani. És Istennel kapcsolatban ilyen nincs. Nem tudom megsimogatni a kezét, vagy az arcát, és akkor ezzel kialakult valami tapasztalat, ami alapján én szeretem őt. Csak egy eszközön van arra, hogy Istent megismerjem, az a kognitív, a tapasztalás, amit körülöttem levő dolgoknak, és azoknak kognitív feldolgozása, vagyis, hogy elkezdek gondolkodni azon, hogy tulajdonképpen mi is az az Isten, és ha bár ezt tökéletesen nem fogom megérteni, az elején azt mondtam, hogy nem tudom, hogy észrevettétek-e volt egy ilyen, hogy nem azt értem meg, hogy mi az az Isten, hanem azt értem, hogy mi nem. Isten mi nem. De minden esetben megpróbálom Istent megérteni, és abból, amit megértek Istenből, az kivált belőlem automatikusan mindenfajta érzelmeket. Most ezt ennek nagyon plasztikusan, gyorsan elmondani, még 4 percünk van. Mondjuk, ha én végig gondolom azt, hogy én vagyok, és ez nekem egy jó dolog, hogy én vagyok. Úgy jól el vagyok magammal. Nem szeretném, ha nem lennék. És akkor azt gondolom, hogy kik azok, mi az, aminek én köszönhetem, hogy én vagyok. Mondjuk, hát végig gondolom, anyukám, apukám, és akkor mindenféle különböző dolgok, amelyek köszönhetem, akkor ez nyilván feléjük egy ilyen jó érzést kelt bennem. Aztán végig gondolom azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent lenni? Mi lenne, ha nem lennék? Nem csak úgy nem lennék, nem születik meg, hanem úgy az egész nem lenne. És akkor elkezdek gondolkozni magáról a teremtésről. És amit nem fogunk mélyen belemenni, de ez ugye egy külön téma. És oda jutok el, hogy a teremtés, maga a lét, és annak minden formája, az minden pillanatban Isten által egy fenntartott, minden pillanatban fenntartott valami. Ha ezt elkezdem ezt megérteni, hangsúlyozom, megérteni, és nem hinni bennem, ez nagy különbség. Tehát én konkrétan, én logikusan úgy látom, hogy logikus az a levezetés, hogy Isten ezt minden pillanatban fenntartja, és minden, ha egy pillanatban is abbahagynám, hogy nem lennék, akkor minimum egy ilyen tiszteletteljes érzés van felé, afelé a dolog felé, amit nem tudok megtapintani, csak úgy a számomra ismeretlen végtelen felé, amiről úgy gondolom, hogy ez a dolog engem minden pillanatban fenntart. Aztán lehet, egy szeretet is kialakulhat, de le is egyszerűsíthetem, mondjuk arra, hogy Isten, mennyi mindent kaptam a sorstól, hogy ez szépen hangzott, de ilyen Istennekről beszélünk, de tudom, ugyanarról van szó. Tehát, hogy Isten mennyi minden dolgot adott nekem, akkor ez is szülhet egyfajta szeretetet. Most erre a következőt mondja az általában, és ezzel akkor be is fejezzük a mai beszélgetést, hogy ennek két útja van ennek az Isten szeretet gerjesztésnek önmagamban. Van egy hosszabb és nehezebb útja, és van egy rövidebb és könnyebb útja. A hosszabb és nehezebb út az, amikor a nulláról elindulva elkezdek valóban a kognitív gondolkodás által A-ról D-re, C-re, D-re, és így a gondolkodás által és az elmélkedés, a meditálás által eljutni oda, hogy megértem ezt az isteni végtelen és a világ kapcsolatát, vagy ha nem is megértem, de megpróbál, de már értem, hogy mit nem értek, ebben előrejutni, és ebből születik aztán az érzelem. Azt mondja, az általában ez el lehet érni, de nagyon nehéz feladat, mert nagyon, nagyon jó intellektuális képességek kellenek hozzá, és ez egy nehezebb dolog. De van egy másik, azt mondja. Az igazság az, hogy minden emberben születésétől fogva van egy rejtett ilyen szeretet. Van egy ilyen rejtett Istenhez való vonzódás, nevezzük így a szeretet helyett. Minden emberben van egy rejtett, ahogy az előbb mondtam, abban az isteni lélekben van egy rejtett szikra, ami az igazságot keresi, aminek jól esik az igazság, aminek jól esik, amely vonzódik a végtelen és a spirituális felé, és így tovább. És ezt a belső, de amúgy rejtett érzelmet, ezt föl lehet ébreszteni. És ez a második lehetőség, ami ugyancsak az intellektus által történik, de sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb az ide vezető meditáció, mint az első változatnak a meditációja. Úgyhogy az utóbbi öt fejezetben erről volt szó, erről a könnyebb meditációról. Úgyhogy ezt a könnyebb meditációt, ezt majd a következő alkalommal fogjuk kicsit részletesebben átvenni, és akkor el is kezdjük a következő fejezetet. Van esetleg kérdés?
Ezt az utóbbi, amit elmondtam, de hát úgy én legalábbis én úgy fogalmazom, hogy ezt elfogadom.
Isten?
Tehát ez a rejtett, tehát így, tehát elfogadom mindazt, ami.
Jó. Más esetleg? Jó, akkor úgy 3 perc szünet, és akkor folytatjuk a Héberrel.
Más ilyen technikai dolgot kérdezni.
Igen.
Más,